Apriamo la Bibbia alla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 8. Chi ha capito? Ah, benvenuti. Hát szeretettel köszöntelek benneteket is. Van most itt két kedves testvérünk Szicíliából, Dániel és Eszter. Sziasztok! És csak az ő kedvükért, meg azért, hogy kifejezzük felék a szeretetünket, olvastam így a Bibliát. Értettétek egyébként, hogy hol kell kinyitni a Bibliát? Első Tesszalonikai levél, és az 5. rész, 8. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Pál első levele a Tesszalonikaiakhoz, 5. rész, 8. verstől. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Istenünk, hálát adunk neked a te ígédért, és újra és újra megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te ígéd igazság, és a te ígédre akarjuk építeni az életünket. Kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket most. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Még néhány héttel ezelőtt úgy volt, hogy Berta Laci fog szolgálni ma. Most, hogy hallgattam itt a gyerek műsorokat, rájöttem, hogy miért is alakult megint úgy, hogy én nekem kell szolgálni. Ilyenkor nagyon nehéz bármit is mondani, mert annyi nagyon szép üzenet volt. De ez csak tréfa volt Laci felé. Egyébként nagyon nehéz hete volt neki, úgyhogy nehogy komolyan vegyétek. De az viszont igaz, hogy nehéz bármit is mondani, amikor ennyi üzenet van, és ennyire mély üzenetek vannak, bár időnként talán tréfásan, de azt gondolom, hogy mindegyik gyerekprogram a lényegről szólt. És egyébként, ha észrevettétek, akkor pont ez a három téma volt benne, talán a legtöbbe, hogy hit, szeretet és a remény így is kezdődött, meg közben is elő-elő jött ez a három gondolat. És az az ige, amit ma olvastunk, szintén erről szól. A tömören, hogyha mondanám, hogy miről is szeretnék ma beszélni, akkor erről, hogy vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. A karácsony talán az a leginkább olyan ünnep Magyarországon, amelyik valóban közelít ahhoz, amit Isten valóban elképzelt a világ értelemben is. Ilyenkor az emberek vágynak arra, hogy valami valódi békességet, valami valódi szeretetet tapasztaljanak meg. Bár tudjuk azt, hogy ezt a szeretetet és ezt a békességet Krisztus nélkül nem lehet megtapasztalni. Úgyhogy ez egy ilyen sokszor talán keserédes ünnep, hogy ott van mindenkiben a vágy, de talán mégis marad valami üresség. És ez az üresség azért marad, vagy ott marad egyedül, ahol nincs ott Krisztus valójában. Ahol ott van Krisztus, ott tud igazán értelmet kapni ez a három szó, hogy hit, remény és szeretet. És tudjátok azt, hogy a múlt héten egy elég szomorú esemény is történt. Elbúcsúztunk Miki Erzsikétől, aki nagyon váratlanul költözött el közülünk. És azt is tudjuk, hogy ő már nagyon-nagyon jó helyen van. És ez ad egy mély békességet is a mi szívünkbe, bár mégis fáj az ő elvesztése. És emiatt szeretném, hogyha egy picit korábbról olvashatnék Isten igéjéből, mielőtt erre a részre rátérünk, mert pontosan ezelőtt a az ige előtt beszél a Biblia arról, hogy hogyan is gondolkozzunk mi a halottakról, egyáltalán a szeretünk elvesztéséről, hogyan is élhetjük meg mindezeket úgy, ahogyan azt Isten szeretné, ahogy azt Isten adja nekünk. A 4. rész 13. versében úgy olvassuk, hogy nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Itt is ott van a reménység, és benne is van ebben a mondatban, hogy Krisztus nélkül nincs igazi reménység. És ez talán a legfájóbban és a legerősebben ott mutatkozik meg, amikor elveszítünk valakit. Mert ha elveszítettünk valakit, és nem hiszünk Krisztusban, és nem hiszünk abban, hogy ő egy jó helyen van, és nem hiszünk abban, hogy majd mi is oda megyünk, és ott találkozhatunk, akkor bizony ez rendkívül nehéz. Mégis azt mondja a Biblia, hogy nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad megsiratni a mi halottainkat. Nem azt jelenti, hogy nem fájhat. Tudjuk azt, hogy ez a világ úgy épül föl, hogy bizony nagyon sok szomorúságunk és nehézségünk és fájdalmunk van. De azt jelenti, hogy nem szabad átadni magunkat ennek a szomorúságnak. Nem szabad azt mondani, hogy ebből én már soha nem fogok meggyógyulni, soha nem fogok kijönni. És nem szabad más utakat találni ennek az egésznek a feldolgozására, temetőbejárást, állandó emlékezést és hosszan évekig tartó szomorúságot, hanem ott kell, hogy legyen a szívünkbe az a remény, hogy az Úr meggyógyít bennünket, az Úr megvigasztal bennünket, és megváltoztatja az életünket. És ez nem jelenti azt, hogy megfeledkezünk a mi halottunkról. Nem jelenti azt, hogy azt mondjuk, hogy akkor talán nem is volt olyan fontos. Vannak olyan kultúrák, ahol ezt olyan mélyen kell kifejezni, hogy talán napokig zokogni kell, és ezt valaki nem teszi, akkor ez azt jelenti, hogy ő talán nem is szerette az ő halottját. Mi, azt mondja a Biblia, nem így kell, hogy viselkedjünk, hanem tudnunk kell azt, hogy van feltámadás, tudnunk kell azt, hogy van reménység, és tudnunk kell azt, hogy Istennek van egy nagyon jó terve, amit mi sokszor nem értünk, de akkor is bíznunk kell benne. Úgy folytatódik Isten igéje, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy ahogy Attila is említette, mi egy állandó várakozásban vagyunk. Egy állandó adventben vagyunk, az Úr eljövetelére, a második eljövetelére való várakozásban, és úgy olvassuk Isten igéjébe, hogy ezek az események úgy fognak kezdődni, hogy Krisztus vissza fog jönni, és először azok, akik Krisztusban haltak meg, azok fognak feltámadni, azok fognak az ő fogadására megjelenni, bár tudjuk azt, hogy mindenki, aki Krisztusban hal meg, már azonnal élvezi az Istennel való találkozásnak az örömét, de mégis itt a Biblia beszél arról, hogy lesz a testnek feltámadása, és ők is ott lesznek, és utána mi is elragadtatunk, és valahogy együtt leszünk ott az Úr fogadására. Hát a részleteket nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan lesz. Lehet, hogy majd úgy lesz, hogy valami hatalmas nagy lakoma lesz, valami olyan csarnokban, amit mi el se tudunk képzelni, és ott leszünk mindannyian. És ott fogunk találkozni Erzsikével is, de ott fogunk találkozni mindazokkal, akik Krisztusban haltak meg. Ezt mondja Isten igéje, és Isten úgy mondja, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Hogy legyen ez a mi szívünkbe, és Isten igéje fel akar szabadítani bennünket arra, hogy tovább menjünk. Nem akarja, hogy a szomorúságban maradjunk meg, hanem azt akarja, hogy teljes hittel legyünk abban, hogy aki Krisztusban hal meg, az az Úrnál van már. Ezért, amikor keresztény módon történik egy egy temetés, egy búcsúzás, akkor abban ott van a fájdalom és a szomorúság, de ott van benne az öröm is, és ott van a reménység is. Ezt adja nekünk az Úr, és ezzel is arra mutat rá, hogy igen, ő egyszer vissza fog jönni. És nem mindegy, hogy hogyan is készülünk erre a visszajövetelre. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. A keresztény karácsony ünnep az nem arról szól, hogy van az évben egy-két nap, amikor úgymond egy picit bejön a békesség, meg a szeretet a lakásunkba. Nem arról szól, hogy van legalább egy-két olyan nap, amikor ezt is átélhetjük. És aztán pedig megyünk vissza a nyomorúságba és a verekedésbe, a veszekedésbe és sok minden másba. Hanem arról szól, hogy figyelmeztet bennünket erre a dologra, hogy egyszer vissza fog jönni az Úr, és akkor, ahogy itt az egyik kis előadásban is láttuk, Krisztus nem azt fogja nézni, hogy milyen szép karácsonyt ünnepeltük, és megtartottuk-e az úgymond sátoros ünnepeket, és akkor tényleg ott voltunk-e az imaházban, hanem azt fogja nézni, hogy volt-e vele személyes kapcsolatunk. És a mi karácsonyunk az erről szól, hogy ezt még inkább helyreállítsuk az életünkbe, megemlékezzünk arról, hogy Krisztus, hogy eljött ebbe a világba, ő elhozta a lehetőségét a évi 365 napos békességben és szeretetben való élésnek, a családban. Elhozta ezt a lehetőséget a világba. Bár tudjuk, hogy ez a világ nem ilyen, de azért nem ilyen, mert nem Krisztust követjük. Ha Krisztust követed, akkor ilyen lehet a te életed. Vagy ezt közelítheti a te életed, mint ahogy a hónap igéjében is néztük, hogy azt mondja az Úr, hogy legyetek azért tökéletesek. Emlékeztek rá, hogy mire is vonatkozik ez, hogy legyetek tökéletesek? Volt erről szó két hete. Hogy ez azt jelenti, hogy mindenkinek mindenben tökéletesnek kell lenni. És ezt mondja az Isten? Nem ezt mondja. Egy dologra vonatkozik ez, ugyanis ott a hegyi beszédnél Jézus több dologról beszél, de ezt a legyetek azért tökéletesek, ezt egy konkrét üzenet után mondta. Emlékszik valaki arra, hogy mire mondta ezt? Amikor az ellenségnek a szeretetéről volt szó, a szeretetről mondta. Azt mondta Isten, hogy ha a szeretetet átéljük, megéljük, akkor tulajdonképpen tökéletesekké válunk, akkor követjük igazán az atyát. Amikor ünnepeljük Krisztus születését, akkor azt ünnepeljük, azt a lehetőséget, hogy ezt a szeretetet átélhetjük. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Azt mondja itt a hívőknek, hogy bennünket nem lephet meg tolvajként az a nap. És bennünket egyébként nem lephet meg olyan nap se tolvajként, amelyik még Krisztus előjövetele előtt van, de valami nagy veszteség ér bennünket. Akár egy haláleset, akár valami nagy nehézség az életünkben. Azért nem lephet meg tolvajként, mert mi Krisztussal járunk, és van reménységünk, és mindig van tovább menetelünk. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Ezt szeretném is kérdezni, hogy te a nappal fia vagy. Úgy érzed magad, hogy a nappal fia vagy? Ez azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozol. Hogy döntöttél már, hogy Krisztushoz tartozol? Mert ha Krisztushoz tartozol, akkor rendben van az életed. Ha viszont nem, ha még ezt nem tetted meg ezt a döntést, akkor itt van egy csodálatos ünnep, a karácsony, amikor igazi ajándékot adhatsz Krisztusnak, amikor befogadhatod a szívedbe őt. Mert azt mondja az ige, hogy akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. És itt következik az ige, amit felolvastam. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Azt kéri tőlünk Isten, hogy vegyük magunkra ezt a páncélt. Tudjátok, hogy az efezusi levélben van a úgymond szellemi küzdelemben nagyon sok fegyver. De itt van másik három fegyver, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami tulajdonképpen egy védelmet ad az életednek. Ami akár még egy ilyen helyzetben is, amikor elveszítjük azt, akit nagyon szerettünk, megvédhet téged. Hiszed ezt, hogy te, ha Krisztusban élsz, akkor biztonságban van az életed? Ezt a biztonságot, ezt a hit, a szeretet és a remény adja. De mit is jelent ez pontosan? Tudjuk, hogy a hit az bizalmat jelent, az Istenbe való bizalmat. Szeretném kérdezni, hogy bízol-e Istenben úgy, hogy bármi fog veled történni, bármi lesz az életedben, te őt fogod tudni követni, és hogy ő megadja neked a kimenekedést a próbából. Ez a hit páncélja, ez azt jelenti, hogy nem egyfajta úgymond gondviselésbe való hited van csupán. Nem azt jelenti ez, hogy te hiszel abban, hogy Isten mindent, mindig jót fog neked csinálni, mint emberileg jó. Mert sok olyan dolog történhet az életünkben, ami nem jó, emberi mércével mérve. Hanem az a hit, ami páncélként véd téged, az a hit, hogy bármi lesz is az életedben, te Istent fogod szeretni, őben ne bízol. Mint ahogy Dániel könyvében, amikor mondták Dániel barátai, hogy ők ugyan nem fogják azt a királyt imádni, és egyébként az ő istenüknek van hatalma arra, hogy a tüzes kemencéből is kimentse őket, de tudjátok, hogy folytatódik ez a dolog. Ha nem tenné, ők akkor se fogják imádni ezt a királyt, akit kellett volna imádni. Hogy van-e ilyen bizalmad az Istenben, hogy föl tudod adni azokat az elképzeléseket, amiket te szeretnél, és azt mondod, hogy te Istent akarod követni. Amikor a hit páncéljáról van szó, akkor erről a bizalomról van szó. És ezt a lehetőséget hozta el Krisztus. A keresztény embernek a biztonsága nem abban rejlik, hogy egy gyermeki hittel hiszi, hogy Isten majd mindentől őt megóvja, és soha semmi szomorúsága nem lesz, hanem a keresztény hit azt jelenti, hogy hisszük azt, hogy Krisztus mindent megad nekünk, amire szükségünk van. Emlékszem, amikor azon a napon, amikor Erzsike elköltözött tőlünk, és éppen itt voltunk az imaházba, és készültünk az alapozó csoportra, egy fél óra múlva kezdődött, akkor pontosan az az ige volt az alapozó csoporton, ami az 1 Korintus 10-ben van, hogy Isten nem ad nagyobb próbát, mint amit el tudunk hordozni. És úgy folytatódik, hogy utána viszont a kimenekülésnek az idejét is, a szabadulás útját is elkészíti. Az a bizalom, ami Krisztusban való bizalom, az ez a bizalom. És ez ad igazi mélységet és igazi biztonságot a te életednek, hogy így tudsz élni. Utána azt is mondja Isten igéje, hogy vegyük fel a szeretetnek a páncélját. Ez a szeretet, tudjuk azt, hogy a Bibliában több szó van a szeretetre, ez az agapé szeretet, ami itt van, ez a legmagasabb rendű szeretet, az isteni szeretet, az a szeretet, amit csak Krisztus tud adni. Azt mondja Isten ma nekünk, hogy amikor ott leszünk és ünnepeljük Krisztus születése napját, és amikor készülünk erre, akkor ezt a szeretetet öltsük magunkra. Ne azt a szeretetet öltsük magunkra, ami pusztán a családunkat érinti, vagy ami pusztán azokat az embereket érinti, akiket úgymond szeretünk, és úgymond ők is szeretnek bennünket. Hanem az isteni szeretet páncélja óv meg bennünket, amikor az ellenségünket is szeretni tudjuk. Amikor úgy tudunk ünnepelni, hogy Krisztus megadja nekünk azt a csodát a szívünkbe, hogy az ő szeretetével tudunk mások felé szeretni. És ez egy olyan biztonságot ad, mert tudjátok, akinek ilyen szeretet van a szívében, azt nem lehet megbántani. Úgy igazán mélyen. Nem lehet úgy megbántani, hogy végérvényesen megsértődik. Nem lehet kikészíteni. Nem lehet semmi olyasmit tenni vele, amivel ki lehetne fordítani őt ebből a világból. Mert tudjuk azt, hogy Krisztus mutatta be ezt a szeretetet nekünk, azok felé is, akik leköpték, akik meghurcolták, akik kivégezték. És azt mondja Isten igéje, hogy ezt a szeretetet, ezt mi is gyakorolhatjuk. Hiszitek ezt, hogy ezt mi is gyakorolhatjuk? Mert ez az a szeretet, amiről karácsony szól. Nem arról, hogy egy picit szeretjük egymást. Nem arról, hogy egy kicsit nagyobb békességben vagyunk, hanem arról, hogy megbocsájtunk egymásnak. És most is hívlak téged, hogyha van megbocsátatlanság a te szívedbe. Ha van olyan dolog, amit még hordozol, akkor engedd el. Engedd el, itt van, Isten színe előtt meg tudod tenni, hiszen Krisztus ezért jött, hogy megszabadítson bennünket ezektől, és azért jött, hogy ezt a páncélt fölvegyük, és úgy tudjunk élni, hogy védve vagyunk a próbákban, és védve vagyunk az emberek felé kapcsolatunkban. És utána úgy folytatja, hogy és mint sisakot vegyük fel az üdvösség reménységét. A megmenekülésnek a reménységét. Sokszor szokták mondani, ugye, hogy a remény az, ami megszabadít, ami megment bennünket, meg a remény hal, meg utoljára, meg ez benne van a világban is, de szeretném mondani, hogy a bibliai reménység az nem arról szól, hogy itt a Földön nekünk majd mindig lesz tovább, meg jobb lesz, hanem egy sokkal távolabbra való reménység. Az a reménység, hogy Istenünkhöz megyünk, és ott el van készítve nekünk egy hely. Aki ott volt a temetésen, ott arról az ígéről volt szó, ahol pont arról beszélt Jézus, hogy ő helyet készít nekünk. Helyet készít nekünk, és az ő házában annyi hely van, hogy mindenkinek jut hely. És nekünk ez az a reménység, ami megúv bennünket, ami védelmet ad az életünknek. Ez az ige, hogy vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét, ez arról azt jelenti, hogy egy hihetetlen, és tökéletes védelemben élhetünk itt a Földön, és szolgálhatunk Istennek. Hogyha megértjük a valódi hitet, a bizalmat, a valódi szeretetet, az isteni szeretetet, és azt a reménységet, amit Isten készített a mi számunkra. Úgy folytatódik, hogy mert az Isten nem haragra rendelt minket. Erről is szól a karácsony. Amikor emlékezünk, és fölidézzük azt, hogy az ember fia megszületett, és Isten megalázta magát, Krisztus megalázta magát, és emberré lett, akkor pont ez az üzenet, amire gondoljatok, hogy Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Furcsa egy gondolat ez. Azt mondja, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Többféle dolgot jelenthet ez. Egyrészt érthetjük úgy, hogy akár már elköltöztünk ebből a világból, akár alszunk. A Biblia szokta így megfogalmazni a halált, hogy elaludt. Tehát azok, akik Krisztusban haltak meg, azok ott vannak már Krisztussal, és vele együtt élvezik az örökké valóságot. És akár mi, akik még élünk, de úgy is érthető ez, és talán itt ebben az összefüggésben inkább így van, hogyha Krisztusnak átadod az életedet. És van is a te életedben olyan időszak, amikor egy kicsit elaludtál, egy kicsit megfáradtál, egy kicsit olyan helyzetben vagy, hogy most mondhatjuk, nem szárnyal az életed. Krisztus akkor is véd téged, akkor is vele vagy, megtart téged. És ez a karácsony, ez lehet erre is egy figyelmeztetés évről évre, hogy jön Jézus, mint ahogy itt ebben a történetben, felhív téged, ha nem is mobiltelefonon, és azt mondja neked, hogy itt vagyok, és szeretnék jönni te hozzád. És akár olykor, ha visszatekintünk, fájdalmasan gondolhatunk arra, amikor jött, és nem ismertük föl. Megint csak utalni szeretnék arra a történetre, amikor segíthettünk volna valakinek, amikor valami feladatunk lett volna, és e világnak a gondjai elfordítottak ettől. Úgy fejezi be Pál, hogy vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Hogyan tudjuk fölvenni ezt a csodálatos védelmi fegyvert, a hitnek és a szeretetnek a páncélját, és a sisakot a fejünkre, az üdvösségnek a sisakját. Tudjuk, hogy a hit, a Istenbe való bizalom, az egy döntés az életedben. Senki nem születik úgy, hogy van hite, valakinek meg nincs hite, hanem ez egy lehetőség, egy bizalom kifejezése Isten felé. És most, azáltal, hogy kifejezed ezt a bizalmadat Istennek, fölveszed ezt a páncélt. És ez olyan dolgokban mutatkozik meg, amit kér tőled az Isten. Kér tőled az Isten olyan dolgokat, hogy megbocsássál valakinek, hogy rendezzél dolgokat. Kér tőled olyan dolgokat az Isten, hogy átformáljad az életedet, és jobban fókuszáljál azokra a dolgokra, amik az örökkévalóak. Hogyha így döntesz ma, hogyha kimondasz egy ilyen döntést, azzal fölvetted ezt a páncélt, és megvéded magadat a próbáktól. Hogyan tudjuk fölvenni a szeretet páncélját az életünkre? Azt gondolom, hogy nap mint nap könyöröghetünk Krisztushoz, hogy adja nekünk ezt a szeretetet. Csak ehhez el kell engednünk minden megbocsátatlanságot, hiszen hogyan kérhetem én az Isten szeretetét, hogyha közben pedig mondok embereket, akikre azt mondom, hogy de őrájuk azért haragszom, őket nem tudom elengedni. Úgy tudjuk felvenni a szeretet páncélját, ha elengedjük a megbocsátatlanság, a harag és a viszálykodásnak minden dolgát az életünkben, és azt mondjuk, hogy Uram, bár nehéz nekem, mert az érzelmeink sokszor nem mondják ezt, de mégis kérlek, hogy add ezt a szeretetet, azt a szeretetet, amivel te ott voltál a kereszten, és amikor előtte leköptek, megostoroztak és gúnyoltak, akkor tudtál imádkozni azokért az emberekért. Ez egy szintén egy döntés az életedben, és minden egyes kifejezés, minden egyes gyakorlás ennek a szeretetnek egy lépés arra, hogy ez a páncél megerősödjön a te életedben. Olyan érdekes és nehéz dolog, amikor valaki felé, akivel nehézségben vagy, ki kell fejezned a megbocsátásodat, vagy akár ha te bocsánat kérésedet, nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy nehéz ez? Nehéz bocsánatot kérni? Nehéz kifejezni mások felé a megbocsájtást? Vagy ez ilyen könnyen megy? Ahogy így látom az arcotokat, talán nektek is nehéz. Énnek bevalom, nekem nehéz. Nem könnyű ilyen dolgokat tenni. És mégis, amikor megtettem ilyet, akkor mindig azt tapasztaltam, hogy valami, utána az az érzésem volt, hogy ó, hát miért nem tettem már meg korábban, hát olyan jó így, olyan szabad vagyok így. De egész addig, amíg ezt nem tettem meg, addig pedig nehéz volt, és mintha magamon akartam volna tartani. A szeretet páncélját úgy tudod fölvenni, hogy megléped a lehetetlent. A bocsánatkérést, a megbocsájtást, de ez a lehetetlen, ez csak akkor lehetetlen, ha Krisztus nélkül éled az életedet. Ha Krisztussal vagy, akkor meg tudod tenni. Erről szól Isten igéje ma, hogy meg tudod lépni ezt. És mit jelent fölvenni az üdvösség reménységét? Gyakorlatban? Azt gondolom, hogy a terveinket, hogyha átnézzük, hogy miket is tervezel a jövő évre, és most már közel van a szilveszter, az új év, ilyenkor mindenki fogadalmakat szokott tenni, nem tudom, van-e már valakinek valamilyen fogadalom, amit már megfogalmazott az életében. Még senki nem jelentkezik, de lehet, hogy van ilyen, aki már gondolkozott ilyenen. Mondhatjuk, hogy igen, ez egy világi szokás, de nincs benne semmi rossz szerintem. És arra kérlek téged, hogy az üdvösségnek a sisakját, ezt a reménységet úgy tudod fölvenni, hogyha a terveidet az üdvösség távlatából nézed. És én most nagyon kérlek téged, hogyha lesz ilyen, hogy eltervezel valamit a jövőre. Most nevezhetjük fogadalomnak is, de nevezhetjük olyan dolognak is, amit nem fogadalomként, csak azt mondta, hogy na hát ezt szeretném megvalósítani, akkor ne tedd ezt Krisztus nélkül, hanem mindig menj oda, és kérdezd meg az Úrtól, hogy Uram, tetszik neked ez? Vagy megkérdezheted azt is, hogy Uram, elég ez? Most mondjuk elhatározom, hogy minden hónapban fogok olvasni 3 mondatot a Bibliából. És akkor elmondom, Isten, elégedett vagy ezzel? Ez hozzám illik ez a fogadalom? És akkor lehet, hogy érzed, hogy ez nem. Többet. Vagy azt mondod, hogy most nem fogok állandóan beszólni a munkatársamnak. És akkor elég ez a terv? És akkor lehet, hogy azt fogod érezni, hogy nem, hanem valami többet kell. Mert Isten igéje arról beszél itt, hogy Krisztus azért jött el erre a földre, hogy mi ne csak túléljük ezt a világot. Ne úgy legyünk, mint akik sötétségben járnak, és akiket tolvajként meglep majd az a nap, amikor visszajön az Úr. Hanem tudjunk krisztusi módon élni. Erről szól a karácsonynak a üzenete, ennek a lehetősége van az életedben is. Egy dolgot kell tenned, oda menned Krisztushoz, és elfogadni ezt a lehetőséget. Én kívánok mindenkinek nagyon áldott és békés és szeretetteli karácsonyi ünnepeket, olyat, ahol ezek a dolgok, ez a mély bizalom az Istenben, a szeretet mindenki felé, és a reménység, a jövő terveit tekintve Krisztusi tervek vannak az embernek a szívében. Hogyha így indulsz neki a következő évnek, hogyha így mész tovább, akkor áldott leszel, azt mondja Isten igéje. Nem jelenti azt, hogy nem lesznek próbák, nem jelenti azt, hogy nem lesznek nehézségek, de áldott leszel. Ezt kívánom mindannyiunknak az életébe, és befejezésül, mielőtt imádkozunk, még egyszer felolvasom ezt az igét. Vegyük magunkra a hit, a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, itt állunk most előtted, és bár sokat nevettünk ezeken a gyermeki előadásokon, de ha őszinték vagyunk, akkor nagyon is elevenen érintett bennünket sok-sok dolog. Te ismersz bennünket, és tudod, hogy néha mennyire belemerülünk a hétköznapokba, és tudod, hogy mennyire nem úgy élünk, ahogyan azt te szeretnéd. De Uram, hálát adunk neked, hogy neked az az akaratod, hogy szabadságot adjál nekünk. Te azért jöttél, hogy megments bennünket, és az üdvösségre jussunk. Köszönjük neked ezt. És köszönjük, Uram, az ünnepeket, amikor emlékezhetünk mindarra, amit értünk tettél. Így jövünk most eléd, és kiáltunk te hozzád, és kérjük, hogy add, Uram, segíts, hogy teljes bizalommal lehessünk benned. Uram, kiáltunk te hozzád a isteni szeretetért, hiszen az emberi szeretettel nem tudunk mit kezdeni. Az olyan silány, Uram, és olyan kevés. Vágyakozunk arra, hogy úgy tudjuk szeretni embertársainkat, ahogyan te szerettél bennünket. Hiszen te is ezt mondtad, hogy úgy szeressük embertársaink, mint ahogy te szerettél bennünket. Uram, ez a vágy ott van a szívünkbe, add nekünk ezt. És Uram, szeretnénk a mi szemünket az üdvösségre tenni, és nem a világi dolgokra. Kérlek, segíts, hogy a terveinkben, amiket a jövő évre tervezünk, ott legyél te. Tudjuk azt, hogy csak jövevények vagyunk ezen a földön. Tudjuk azt, Uram, hogy te egy napon visszajössz, várunk téged, és szeretnénk addig itt értelmesen téged szolgálva élni. Köszönjük neked, Uram, ennek a lehetőségét, köszönjük a te szeretetedet, te bátorításodat. Amen. Amen.